Nem marad örökre elfelejtve a szegény, nem vészel végleg az elesettek reménye. Ne engedd, Uram, hogy erőszakoskodjanak az emberek, álljanak eléd ítéletre a népek. Vigyél véghez, Uram, félelmetes tetteket közöttük, hadd tudják meg a népek, hogy ők csak emberek. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a Szent Fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. Fennállva most énekeljük a 24. Zsoltárunk első versét, az Úr bír ez egész földdel. Kedves testvérek, hallgassuk meg a keresztelés sakramentumát, úgy, ahogy az előttünk áll Máté evangélium a 28. részének 18. és következő verseiben eképpen. Nékem adatot minden hatalom menjen és földön. Elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az atyának, a fiúnak és a szentléleknek nevébe, tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek. És ímé, én veletek vagyok minden napon a világ végezeteig. A 329. dicséretünk második versétének. Sákramentum igéhez még egy igét fűznék hozzá, Királyok első könyvéből, a 3. fejezetből a 9. verset. Adja te szolgádnak engedelmes szívet, hogy tudja különbséget tenni jó és rossz között, mert enélkül nem tudom kormányozni a te népedet. Foglaljuk el a helyünket. Kedves testvérek, mindig nagy öröm a keresztelő, különösen is, hogyha egy családból rögtön két gyermeket hoznak az úrasztalához, és kérik a keresztség sákramentumát, és éppen ezért fontos azt tudni, hogy amikor most felolvastuk Jézusnak, immáron a feltámadott Krisztusnak a földi élete utolsó üzenetét, tulajdonképpeni végrendeletét, menjetek el tehát, és tegyetek tanítványokká mindeneket, minden népeket, akkor az nem az akkor már csak 11 tanítványnak szólt, meg nem is a 70-es körnek, mert ha ez így lett volna, akkor csak egy generációnak szólt volna ez feladatul. hanem szól természetesen ez ma is mindannyiunknak. Kik tegyék, nem csak ők, hanem nekünk is szól, nekünk is útmutatás, iránymutatás. Tegyetek tanítványokká minden népeket. Elsősorban is, hol is kezdjük ezt, elsősorban is otthon. Nem máshol, nem messze, hanem a legközelebb, akik leginkább ránk vannak bízva, a saját családban. Szülőként ez a legfontosabb lehetőségetek, ez az élet igazi pedagógiája, amelyet ti nyújthattok gyermeketek számára. Mit is jelent ez a mostani keresztelőn, és mit jelent ez számotokra? Ez azt jelenti, hogy akkor tudtok adni, ha magatok is befogadjátok azt az ígét, ami számotokra ajándékként adatik. És ha tudtok különbséget tenni. Nagyon fontos ez a kérdés. Hallottam egyszer egy történetet, ami arról szólt, hogy még talán általános iskolai osztálytársak összejöttek az egyik fiúnál, akinek volt egy örökölt bélyeggyűjteménye. És ez a fiú nagyon nagyvonalú akart lenni, és azt mondta, mindenki választhat egy bélyeget. És neki is álltak, és minél nagyobb legyen ez a bélyeg, és minél színesebb legyen, és válogattak közöttük. Utoljára jelent meg egy fiú, aki azt mondta, itt egyetlen egy bélyeget szeretnék, de azt ki is fizetném. Mert az a bélyeg az értékesebb, mint az összes többi együttvéve. De mivel ezt tudom, ezért nem akarok belőle előnyt kovácsolni, mert engem megtanított erre az apám. Én csak egyet kérnék, de azt ki is fizetném. Mert az értékesebb, mint minden más. És ti is mindent meg akartok adni a gyermeketeknek, jó szülőként, az összes értéket, amit ez a világ csak nyújtani tud számotokra. És mi minden kínálja magát ekként. De vajon ebből a sokaságból, vajon mi az, ami igazán fontos, és mi a legfontosabb? Lehet ezt tudni? Igen, lehet. Tulajdonképpen halló szívet kell hozzá kapni Istentől, hogy megértsük, mi az, ami igazán fontos. Ebben a nagy zajongásban, ami körülöttünk van, egy igazán halló szívet, ahogy itt az igében is volt. Isten evangéliumát meghallani, amely, aki meghallja az Isten szavát, és nem csak keresztelőkor, hanem utána is, naponta is abból táplálkozik. Mert azt mondja az ige, hogy mert csak így lehetsz, így válhatsz a te népednek kormányzójává. Ki a te néped, ha nem elsősorban is a családod? Azaz felelős szülővé, elsősorban is családod egész és gyermekeid sorsa vezetése terén jó kormányzóvá válhatsz. És ebben Isten igéje vezet téged. Isten igéje tanácsol, ad erőt, vigasztal, ha kell, akkor korrigál is téged. Ez az igazi biztosíték az életetekben. Ez az igazi útjelző, amelyik azt mondja, hogy van Krisztusunk, aki elfogad bennünket, aki kegyelmesen magáénak tud bennünket az ő népe keretében. És így tudjátok jó sínre tenni a gyermeketek ügyét, az ő sorsát is, az igazi érték felé, mely a Krisztus Jézus. Ezt megérteni, innen elvinni, és utána pedig naponként ezen gondoskodni, ezt adni elsődleges és legfontosabb ajándékként a gyermeketeknek. És hogy ez így legyen, most álljunk fel. És valljuk meg hitünket, elmondva az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Most pedig hitünk megvallása után kérdezzük a szülőket és keresztszülőket a következőképpen. Feleljetek a következő kérdésekre. Akarjátok-e, hogy gyermeketeket a keresztség által az Atya, a Fiú és a Szentleg Isten szövetségébe, a keresztény Anya Szent Egyházba befogadtassék? Ha igen, válaszoljátok, akarjuk. Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogy ha majd felnő, a konfirmáció alkalmával ő maga önként tegyen vallást a Szent Háromság Istenbe vetett hitéről a gyülekezet előtt. Ígérjük és fogadjuk. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, áldott legyen a Te neved, hogy életet adtál, hogy egészséges gyermekek születhettek ebbe a családba, ahol őket szeretik, ahol szeretettel nevelik, gondoskodnak felőlük. Urunk, a Te áldásodért kérünk és könyörgünk az ő életükre, a család egészére, hogy a Te szereteted legyen a meghatározó ebben a közösségben, és hogy pontosan tudják, mi az, ami érték, mi az, ami a legfontosabb, amely vezeti a családot. Kérünk, Urunk, hogy légy velük mindig, erősítsd meg őket a nehéz helyzetekben, és adj sok boldogságot és örömet a családi közösségben. Amen. Így nagyon jó. Réka, kereszteleként téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentleg Istennek nevébe. Amen. Meg lehet törölni, igen. És botont, ugye? Botont, keresztelleként téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentleg Istennek nevébe. Amen. Még vegyük az áldást. Áldjon meg tégedet az Úr, és őrizzen meg tégedet. Fordítsa az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljen te rajtad. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és adjon néked békességet, családodnak pedig sok-sok örömet és boldogságot. Amen. Jó nektek. És akkor kérjük a családot, hogy forduljanak meg, és fogadják a gyülekezet énekes áldás kívánását, a 134. Zsoltár 3. versét énekeljük. Gyülekezet, pedig énekelje a 235. dicséretünk első öt verszakát, az első verszak így kezdődik: Hallgass meg minket, nagy Úristen! további segítségünk és közösségünk megáldása is jönne az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egyörök és igaz Isten. Istennek igéjét hallgassuk meg a Jakab levélből, a Jakab levél első fejezetének 18-tól terjedő verséig, a 25. verség.
Isten igéjének hallgatása és megtartása. Tanuljátok meg tehát, szeretett testvéreim, legyen minden ember gyors a hallásra, késedelmes a szólásra, késedelmes a haragra, mert az ember haragja nem szolgálja az Isten igazságát. Ezért tehát vessetek el magatoktól minden tisztátalanságot, és a gonoszság utolsó maradványát is, és szeliden fogadjátok a belétek oltott igét, amelyet meg tudja tartani lelketeket. Legyetek az igének cselekvői, ne csupán hallgatói, hogy be ne csapjátok magatokat. Mert ha valaki csak hallgatója az igének, de nem cselekszi, olyan, mint az az ember, aki a tükörben nézi meg az arcát. Megnézi ugyan magát, de elmegy, és nyomban el is felejti, hogy milyen volt. De aki a szabadság tökéletes törvényébe tekint bele, és megmarad mellette, úgy, hogy nem feledékeny hallgatója, hanem tevékeny megvalósítója, az boldoggá teszi cselekedete. Ez az Isten igéje.
Az Úristen áldja meg az ige hallgatását, befogadását és megtartását. Értek testvéreim, imádkozunk. Urunk, köszönjük, hogy esőt adsz, köszönjük, hogy azonban borúra derült is. És hogy ez így van a természetben, de így van az életünkben is. Urunk, látod érkezésünket és járásunkat. Látod a mi szíveinket, hogy miként jöttünk és miért vagyunk itt. Látod várakozásainkat, amelyek hajtanak bennünket. Látod félelmeinket, melyek szorongtatnak bennünket. Látod kihűlt vagy lázas életünket, mely érted kiállt. Bocsáss meg, hogy amikor nézünk, nem téged látunk, hogy amikor te hozzánk lépsz, mi elfordultunk, vagy máshol találtunk elfoglaltságot. Mégis, Urunk, hozzád jöttünk. Akarva, akaratlanul is téged keresünk. Ebben a dühös és agresszív világban is a te szerint szavadban békességre lelni akarunk. Benned akarunk megnyugvást találni. Hisszük, hogy minden jó adomány és tökéletes ajándék tőled van. Kérünk, hogy tedd ajándékká ezt az órát is. Segíts belsőleg is elcsendesíteni, és mert te képes vagy, amivel állunk, a mi életünket is újjáteremteni és újjáformálni. Kérünk, vegyél el minden akadályt, amit építünk magunkba, vagy ami más módon épül bennünk, és elválaszthatna tőled, megakadályozhatna igédbe és elfogadásában. Add meg, hogy az igének ne csak hallgatói, de megtartói is legyünk. Szentelj meg bennünket, kérünk ezen az órán is. Amen. Foglaljuk el helyünket, és kérem a gyermekeket, jöjjenek ide. Nagyon jó. Erre az oldalra nem jön valaki? Úgy, nagyon féloldalasak leszünk. Köszönjük szépen. Nagyon remek, a megkereszteltek már is bátran meg szoktuk fogni egymás kezét, és azt szoktuk mondani, hogy áldás, békesség.
Áldás, békesség.
Igen. Hát láthatóan még azért a finisbe vagyunk, a nyár finisébe, sokan még az utolsó elvonuláson vannak. Az utolsó nyaraláson nektek éppen már ebből nem jutott, de biztos volt módotokban. Egy szörnyű történetet szeretnék most nektek elmondani. Ez a történet gyülekezetünk egy tiszteletbeli tagjáról szól, Spúriról, az én kutyámról, akit, nem is tudom, hogy mit mondunk, akit, hiszen szeretjük elég annyira, hogy akinek is mondhatnánk, akit kétszer is felforraltam az elmúlt időszakban, amikor jó meleg volt. Hát az a helyzet, hogy bent felejtettem az autóban. És ez nem tett neki nagyon jót. Ugye miért nem tesz neki jót a kutyáknak? Ki tudja esetleg? Mert a kutyák nem tudnak izzadni. Ja, bocsánat.
Nem szeretik a bezártságot.
Hát többek között az sem igazából. De itt még ennél nagyobb volt a baj, a hőség. És a kutyák nem tudnak izzadni. Csak a nyelvükön keresztül tudnak hőt leadni. De hát azért az elég kevés ilyen melegben, főleg egy zárt kombi térben. Szóval nem volt neki egyszerű. Ennek a következtében kipirosodott a szeme, borzasztóan lihegett, és alig tudott megmoccani. Hál' Istennek még idejében sikerült kivenni. Megkérdezhetitek, hogy miért felejtettem be? Hát lehet, hogy azért, mert már magam is demens vagyok. Azt nem tudom, hogy tudjátok, hogy mit jelent demensnek lenni. Sajnos én sem, már elfelejtettem. A demens azt jelenti igazából, hogy amikor öregszik az ember, akkor egyre többet elfelejt, egyre több mindent elfelejt, vagy éppen bent felejt, éppen egy autóban. De hát így történt ez Spurival, de mi ebből a tanulság? Az első és nagyon fontos tanulság az persze az, hogy a kutyáinkat, macskáinkat, bármi háziállatainkat gondozzuk. Mert hogy ők nem csak a kedvességnek a tárgyai, hanem felelősséggel is tartozunk értük, felelősséggel tartozunk az életükért és az egészségükért. De a másik az talán ennél fontosabb, ez pedig az a kérdésre való válasz, hogy vajon ez megtörténhet-e az Isten és az ember, az Isten és a gyermek viszonyából. Például, hogy az Isten elfeledkezik-e rólunk, és akkor mi mondjuk hőutát kapunk. Ugye nem? Ez így van, Isten nem szórakozott, nem felejt el semmit, azt a szót már itt nem ismerném említeni, amit magammal kapcsolatban már bőszen, hanem hát az van, hogy ő mindig a legjobbat akarja nekünk. És itt két igét szeretnék ebben kapcsolatban nektek mondani, az egyik az, amit egy réges-régi próféta mondott nekünk, Jeremiás, aki azt mondta, hogy aki az Úrban bízik, akinek az Úr a bizodalma, az olyan lesz, mint a víz mellé ültetett fa, amely a folyóig ereszti a gyökereit, és nincs mitől félni az ilyen fának, ha eljön a hőség, lombja üde és zöld marad mindig. Hát ilyen faként akar látni bennünket az Isten. És a másik pedig a jóval későbbi, a Szentírás utolsó lapjairól szól, na még gyere te is ide gyorsan az utolsó mondatra, gyere ide, gyere az oldalra, nem arra az oldalra. Jó? A másik pedig az, aki Istent követi, nem éheznek és nem szomjaznak többé, sem a napheve, sem más hőség nem bántja. Ezt így a Spurival kapcsolatban elmondja nekünk a Szentírás. Úgyhogy olyan Istenünk van, aki bennünket, nekünk mindenben a legjobbat akarja, aki gondoz bennünket, és a szükségleteink szerint bánik velünk. És ezt jó tudni, hogy bízhatunk ebben a gondoskodásban ti is, meg a ti szüleitek is, meg az egész gyülekezet is. Hát vegyük el ezt a gondolatot most Spurival együtt. És akkor elköszönünk. Áldás, békesség!
Áldás, békesség!
Minden jót menjetek Isten hírével! Az ige hirdetésre készülve pedig énekeljük a 370. dicséretünk második verszakát, te szentségnek új világa. Kedves testvérek, Istennek azon igéjét, amelynek alapján az ő szent lelke segítségül hívásával az igéjét hirdetni szeretném, olvashatjuk a zsidókhoz írt levél 5. fejezetében a 11-től a 14. versig terjedőleg. Ezt az ige szakaszt és az ige hirdetés levélbe hallgassuk meg. Tehát a zsidókhoz írt levél 5. fejezetében a 11. verstől így szól hozzánk Isten igéje. Erről nekünk sok mondani valónk van, amit nehéz megmagyarázni, mint ahogy eltompult a hallásotok. Ugyanis ennyi idő múltán már tanítóknak kellene lennetek. Mégis arra van ismét szükségetek, hogy titeket tanítson valaki az Isten beszédeinek alapelemeire, mert olyanokká lettetek, mint akiknek tejre van szükségük, nem kemény elederre. Aki ugyanis tejen él, járatlan az igazság igéjében, mivel kiskorú. A nagykorúaknak pedig kemény eledel való, mint akiknek érzékszervei a gyakorlat következtében már alkalmasak a jó és a rossz megkülönböztetésére. Kedves testvérek, a zsidó levél egy igazi veretes teológiai irat, nem egyszerű olvasni, de nagyon érdemes megérteni. Az Ószövetség nagy gondolatait alakítja át, tölti be Krisztussal. Minden, ami korábban önmagában állt, most Krisztusra mutat benne. Tehát egy nehéz teológusi levél, és az a ige szakasz, amelyik ezt a most felolvasottat megelőzte, is az egyik legnehezebb ezek közül. Krisztus főpapi tisztségéről, szerepéről, küldetéséről szól. És az embernek az az érzése, hogy amikor ideér a szerző, a mai szakaszhoz, minthogyha ebben a nehéz folyamatban, a nehéz gondolkodás és magyarázási folyamatban értelem most lestoppolna, fölemeli a szemét, körbenéz, megnézi a gyülekezetét, és akkor mondja ezeket az igéket, ezeket a verseket. Rátekint a hallgatóságra, és egy pillanatra, mintha megállna a toll a kezében. Talán, mintha meg is kérdezné azoktól, akikre rátekint, értitek, hogy miről van szó? Vagy érdekel-e egyáltalán bennetek, hogy én miről beszélek? Hiszen eltompult a hallásotok, mondja itt az ige, vagy ahogy Károli ennél még inkább találóban fordítja, restek lettetek a hallásra. Egyáltalán tehát odafigyeltek ti, kérdezhetné a levél írója, érdekel-e ez egyáltalán titeket. Minden bizonnyal, ezt nem tudjuk pontosan, valamifajta rossz tapasztalatai voltak hallgatóságával, a befogadó gyülekezettel szemben vagy velük kapcsolatban, de ez nem azt jelenti, hogy nem szereti őket, sőt, éppen ezért küldi a levelet nekik, de mivel rossz híreket hallott róluk, vagy ő maga tapasztalt negatívumokat, valamifajta keserűség van ezekben a szavakban. Valamifajta csalódottság. Azt mondja, hogy mennyi idő eltett már azóta, hogy megtértetek, és még mindig ugyanott vagytok, még mindig csak a startvonalon. Mert ez egy fontos üzenet a mai igének, hogy a kereszténység nem helyben járás, de nem is állapot. A kereszténység az bizony Krisztus követés. Ez következik a szóból. Részvétel Krisztus jelenlétében. Az ige cselekedetek nélkül halott. A megtért nem megáll, nem van, nem leledzik, nem örül ennek az állapotnak, hanem ennél sokkal többről van szó. Fel kell, elindul. Elindul onnan, ahonnan ki kell lépnie, amit el kell hagynia. És ez a másik azért, hogy oda tudjon menni a másikhoz, akinek erre szüksége van. Haladok azon az úton, amelyen ő megy előttem, mint az Emmausi tanítványok előtt. Megváltott életnek az a célja, az a telosza, hogy iránya van, és ez az irány Krisztus iránya. Nem állapota van. Afelé a cél felé halad, amelyiket ő tűzött ki nekünk, a Krisztus. Itt azonban, mintha itt valami a gyülekezetben elakadt volna, mintha megállt volna. Azt kérdezi, hogy hol van a haladás, ez a fejlődés, ez a dinamikus gyarapodás a ti életetekből. Miért nem látszódik ebből semmi? Mert hogy nem látszódik. Ott tartotok még mindig, mint a megtéréskor. még mindig csak tejet isznak, mint egy csecsebő. Tejet, semmi kemény eledelt. És nem is vágynak keményebb eledelre. Tehát ebben az ige szakaszban alapvetően két nagyon fontos szó van, ami körül burjánoznak a gondolatok, az egyik a kiskorúság, másik pedig a nagykorúság. Vannak éretlenek, kiskorúak, és vannak érett, felnőtt, nagykorú keresztjének. Károli ebben az ízesebb formában mondja nekünk, hogy érett korúak. Engedje a mai napon Isten, hogy leleplezze bennünk is, ha van az életünkben ilyen lelki kiskorúság, és engedjük, hogy érleljen, adjon nekünk növekedést, mert tényleg a kereszténység az nem egy statikus állapot, hanem egy dinamikus haladás, növekedés, fejlődés fele és felé szakadatlanul, úgy, ahogy erről az igéből több helyen értesülünk. És most figyelünk az igére, és amikor ezt tesszük, azt nézzük, hogy hogyan akar kivezetni bennünket a kiskorúságból a nagykorúság felé, és mi a különbség a kiskorúság és a nagykorúság között. Három pontban nézzük ezt meg röviden. Az első az, hogy a kiskorúak restek a hallásra, rest a hallásuk. Eltompult a hallásuk. Nem tudnak igazán figyelni, vagy nem is akarnak, ennek lehet az oka fizikai fáradtság, túl sok volt a program, túl sok volt a megerőltetés. Ez egy egyszerűbb dolog, ilyenkor pihenni kell, és újra nekifutni. Nagyobb baj a lelki közömbösség. És ez az, ami a levél szerzőjének is keserűséget okoz ezeken a lapokon. Ez már súlyosabb, amikor azt érzi az apostol, hogy nem érdekel, nem, nincs benne lélek, a hallgatásban sincs lélek. Mint hogyha azt mondaná ez a gyülekezet, hogy elég nekem a magam baja. Van abból is elég. Persze ez is egy csapdahelyzet, az a kiskorúságnak csapdája, hogy az önmaguk vért bajára fokuszáló életek nem megoldják, hanem növelik a bajt. Az életük nem bájos, hanem bajos lesz, nem vonzás lesz, hanem taszítás. Mert aki önmagában van tele, az rest lesz a hallásra is. Az nem tud és nem is akar odafigyelni a másikra. Egy nagykorú keresztényt mindig az jellemzi, hogy akármennyi baja is van, oda tud figyelni a másikra. Sőt, ennél több van. Érdekli a másik személye, a másik élete, azt is, amit meg akar osztani vele. Akár azt is mondhatjuk, hogy fontosabb a másiké, mint az enyém. De ez már belső erő kell, ez már belső tartás kell, az az erő, amit csak Jézuson keresztül, az igéjén keresztül kaphatunk meg. Ezzel szemben, tehát mi az, ami a nagykorúaknak a jellemzője, az, amit a Jakab levélben hallottunk, a lekció olvasásakor legyen mindenki gyors a hallásra és késedelmes a szólásra. Legyek tehát friss, ha valaki valamit el akar mondani. Lehet, hogy igazából nem is az nyomasztja, amiről beszél, valami mögötte van, de az is érdekeljen. Próbáljon megtalálni. Igazából vele próbáljak találkozni. Mondják, hogy az Y és a Z generáció, tehát a kompjúter és az internet világának generációi nem tudnak beszélni, elfelejtenek beszélni, mert csak befogadják az információkat. Nem tudják kifejezni magukat. Hányszor van, hogy így a testvérek között is, hogy valaki elkezd valamit mondani, meg akarna osztani valamit, szinte görcsösen kicsit adogva, de nem tudja igazán elmondani, hogy mi a problémája. Nem értem, hogy mit akar mondani. De ha Isten könyörül rajtam és rajtunk, akkor ráérzek arra, hogy mit akar elmondani, és segítek neki, hogy el tudja ezt mondani. A nagykorú azt is meghallja, ami a csendben van, vagy amit neki másiknak nehéz kimondania, vagy nem tud kimondani. Még a szöveg szavak között is tud olvasni és tud hallgatni. Sokszor a segélykiáltást. Legyen tehát minden ember, minden testvér gyors a hallásra, mondja Jakab, és késedelmes a szólásra. Legyünk a meghallgatás és nem a közbevágás emberei, akik már az első tagmondat után közbevágnak, mintha tudnák, hogy mi a megoldás, pedig még azt se tudják, hogy mi a probléma. Habakuk könyvében van egy nagyon szép idézet, őrhelyemre állok, odaállok a bástyára, és figyelek, mit szól hozzám az Úr. Éberen figyel a nagykorú keresztjén. Az őrhelyén áll, és éberen figyel. Tud figyelni a másikra. A kereszteléskor a királyi könyvét idéztük, adj szolgádnak engedelmes szívet, vagy más fordítás szerint halló szívet. Ez tehát az első nagy különbség, a kiskorú nem tud figyelni, eltompult a hallása, reslet a hallása, a nagykorú azonban éber, felfelé figyel. Az ébersége fölfelé szól. Ide tartozik, amit közbevetve van az igében, hogy aki rest a hallása, az könnyen szokott tudni viszont beszélni. Könnyű ajkúvá válik. Figyelni csak csendben lehet, és aki figyel, az késedelmes a szólásra. A rest hallású maga telebeszéli a saját ürességét. Mert aki rest a hallásra, az akkor is tud beszélni, ha nincs mondani valója. Az ilyen emberek locsognak. Valaki azt mondta, hogy kétfajta ember van. Van, aki tudja, mit beszél, és van, aki beszél, amit tud. És nem gondol arra, hogy ez vajon használ-e, épít-e. Pedig a Biblia nagyon határozott szabályokat rendel a beszédhez. Például az Efézusi levélben azt olvassuk, hogy csak azt mondjuk, ami hasznos, ami szükséges, és ami épít, mert a szó lehet simogatás, de lehet fegyver is. Akinek tehát nincs füle a hallásra, annak szája van a locsogásra. Aki tud figyelni másokra, az akkor szólal meg, ha van mondani valója. A példabeszédek könyvében egy fontos intéz ez, mint az aranyalma ezüstányíron, olyan a helyén mondott íge, a helyén kell mondani, nem előtte, nem másokat közbevágva. És azért tudnak ígét mondani, mert a nagykorú keresztjének el is kérik az Istentől, amit mondaniuk kell. Azért kérik el, mert csak azt tudják, hogy az nem tőlük van. Ők is ajándékba kapták. Szólás ez, ugye, hogy jól megmondtam neki a magamét. De a nagykorú keresztjén nem akarja a magáét elmondani a másiknak, főleg nem odavágni, hanem csak azt akarja mondani, amit ő is kapott. Nem a magukét mondják, és főleg nem megmondják, hanem az elkért igét továbbadják, és az épít és tisztítja őket. A második, amit az üzenetben kiemelendő, az talán a legszomorúbb, ismét az igazság alapelemeire kell oktatni titeket. Egyszer már hallottátok, vagy lehet, hogy már nagyon sokszor hallottátok, de hova lett az? Most ismét előről kell kezdeni. Az alapelemekre. Milyen szakszerű ez a szó. Megint ugyanoda jutunk. A felület rendben, a tartó szerkezet azonban elfáradt. Szokták mondani, hogy ugye vannak funkcionális analfabéták, akik megtanulnak írni, olvasni, de aztán nem tudják gyakorolni, és nem gyakorolják, és elfelejtik. És már nem tudják ezeket a tudásokat birtokolni. Talán ilyen módon vannak funkcionális evangélium felejtők is, akik mivel nem gyakorolják, ezért elfelejtik. Kiskorúság egyik jellemzője tehát, hogy nem tanulékony, sokszor pedig nem is tanítható. Valaki azt mondta egyszer, hogy a kiskorú keresztények a zakó nadrág emberek. Ők azok, akik a templomban is ott vannak, a zakó meg a nadrág ott van, de a szív és az agy az hol van. Tehát a legfontosabb dolgok. Az esze meg a szíve. Az Isten őrizzen meg minket attól, hogy lélekben így legyünk. Ezzel szemben a nagykorú keresztényeket az jelenti, hogy van étvágyuk és van éberségük. Tanulni szeretnének, megismerni egyre jobban Istent, Jézust. Növekedjetek az ismeretekben, olvassuk az egyik levél végén. Tulajdonképpen a zsidó levél szerzője itt egy anatómiai leckét ad számunkra. Először tehát a fülünkről volt szó, hogy nem reste a hallásom. Utána a nyelvünkről szólt, hogy miért beszélek össze-vissza, és itt pedig az utolsó fordulóban pedig az értelmünkre kérdez rá, az agyunkra, hogy nyitott-e az értelmünk ő előtte, tanítható tanítványok vagyunk-e, és tanulékony tanítványok vagyunk-e. És a harmadik befejező pont, itt jön az, amit többször is ismételtünk ebben a szakaszban, hogy ki mit eszik, kiskorúként és nagykorúként. Mondhatom azt, hogy ez az evangélium táplálkozás tudománya, dietetikája. A kiskorú tejjel táplálkozik, a nagykorú már kemény eledelt is tud enni. Mi ez a tej? Bizony a tejre szükség van, a tej az evangélium. Az Isten szeretetéről szóló örömhír, az ő kegyelméről szóló evangélium. Ezzel kezdődik minden keresztjén út. Amikor újjászületik valaki, akkor tejjel kell táplálkozni, mint az újszülöttnek. Befogadni ezt a legalapvetőbb tudást, a legalapvetőbb üzenetet, hogy engem is szeret az Isten, ez ilyen egyszerű. Ezért szerethetem és fogadhatom el magamat, és ezért szerethetem és fogadhatom el a másikat. És ez engem meg is változtat mindenestül, ez a hitben újszülött állapota. Tejre van ilyenkor szüksége. De az újszülött nem áll meg, nem marad újszülöttnek, hanem fejlődik, tovább fejlődik, növekszik, érik és érettébe lesz. Kivétel az, aki csak tejen marad. Aztán pedig jönnek a keményebb eledelek, és mik ezek mik lehetnek ezek? Jézus például így fordul Péterhez, meg Andráshoz, kövessetek engem, és én azt mivelem, hogy emberek halászával lesztek, hogy ez mit jelent? Miért kell elhagyniuk a hálójukat, a foglalkozásukat, miért kell valami egészen más útra menni, ezt még akkor nem érthetik, de ez már egy kemény eledel ahhoz képest, amit a tej evangéliuma jelentett. Bizalom, követés, feladat és felelősség. Aztán van még ennél is keményebb eledel, jóval keményebb eledel, amikor például Jézus azt mondja, aki én utánam akar jönni, taggadja meg magát, és vegye fel a keresztjét naponta, és kövessen engem. Ez már igazán felnőttnek való feladat. Vegye fel az ő keresztjét, vagyis vállaljon Jézusért szenvedést is, ha kell, és kövesse. Ez már bizony kemény eledel. De minden azzal kezdődik, hogy Isten téged nagyon szeret. Megbocsátotta a bűneidet, elfogad így, ahogy van, hidd ezt el. De nem csak happy evangélium van, hanem van dolgos evangélium is. Van szolgálat evangélium is őt követő keresztjének számára. Mert ennek gyümölcse van. Azt mondja az ige, a nagykorúaknak pedig kemény eledel való, mint akiknek érzékszervei a gyakorlat következtében már alkalmasak a jó és a rossz megkülönböztetésére. Vagyis a gyümölcs a megkülönböztetés képessége. De azt is tudjuk, hogy a felnőtt keresztjén, az érett keresztjén ezt kapja. Nem a sajátja ez a képesség, ezt kapja. Azaz visszatért az ő teremtő Istenéhez, és nem ő akarja már eldönteni, hanem elfogadja Isten döntéseit az életében. Ha Isten azt mondja valamire, hogy jó, akkor ő is elfogadja, hogy jó. Ha Isten azt mondja, hogy az rossz, akkor elfogadja, hogy az rossz. A gyerek erre még nem képes. A gyerek, ha tehetné, megvenni az egész játékboltot. Nem tud disztingválni. Nem tud különbséget tenni. De sok felnőtt ember, aki nem érett, és sok felnőtt keresztény, aki nem érett, ugyanígy van. Az 1 Korintus 14.20-ban így szól az ige. Testvéreim, ne a gondolkodásban legyetek gyermekek, hanem a rosszban legyetek kiskorúak, a gondolkodásban ellenben érettek legyetek, és legyetek olyanok, mint a jó bélyeggyűjtő, aki pontosan tudja, melyik az igazán fontos, melyik az igazán értékes, amelyet neki birtokolnia kell, amiből ő igazából élhet és gazdagodhat. Isten segítsen minket tehát, hogy igazi nagykorúságra jussunk. Elsőképpen legyen fülünk a gyors hallásra, legyen a szánk késedelmes a szólásra, de tudjuk, hogy mit beszélünk, és legyen helyén mondott ige a szánkban. Azt adjuk, ami a legfontosabb. Másodszorban aztán ne kelljen újra és újra az alapokra tanítani, hanem az alapokra építeni. Tovább építeni, és ebben növekedjünk az ismeretben, legfőképpen ami Urunk megismerésében. És harmadsorban adjuk hálát azért, hogy van evangélium, van a személyes szeretetnek az üzenete, de a kemény eledelt is tudjuk megrágni, megemészteni, az is a miénk, azt is feldolgozhatjuk, és annak az erejével tudunk igazán szolgálni. Adja az Isten, hogy ebben a növekedésben, az ő dinamikájában élessük és folytathassuk érési folyamatunkat. Ámen. Az igehirdetésre válaszolva 482. dicséretünk első és második versszakát énekeljük. Mi kegyes atyánk, kit vallunk hitünkben. Imádkozzunk. Édesatyánk, köszönjük türelmedet. Köszönjük, hogy kész vagy újra és újra közölni velünk a jó hírt, elmondani nekünk az evangéliumot, hogy te nem keseregsz és nem csüggedsz, amikor mi már csüggetegen resthallásúak vagyunk. Bocsáss meg, ha sokszor helyben járás a mi kereszténységünk is. Toporgás a kieslegelőiden való járás helyett. De te nem szűnsz meg bennünk hinni, akkor sem, amikor a mi hitünk már fakul. Könyörülj meg rajtunk, és adj nekünk bátorságot, lendületet, továbbadni másoknak, amiket így bíztál ránk. Kérünk, taníts minket arra, hogy helyén mondott igét adjunk másoknak. Köszönjük, hogy te táplálsz bennünket, Urunk, és jó kenyeret adsz nekünk évről évre, amelyből élhetünk, amely biztonságot ad számunkra. És most kérünk, Urunk, a megfáradtakért, hogy hozzád jöhessenek, és megnyugodjék a szívük, és felfrissüljenek. Kérünk téged a betegekért, és köztük elsősorban most lelkipásztorunkért, hogy te enyhítsd a bajt és a fájdalmat, és te adj annyihelyű is enyhülést és gyógyulást, a megpróbáltatásokhoz pedig erőt és hosszú tűrést. Urunk, kérünk téged, hogy legyen a béke, a te szavad, a te evangéliumod igazi üzeneti ebben a megbojdult és kegyetlenné vált világban, hogy a háborúság gonoszsága helyett a szerítség és a jó akarat lelkülete győzedelmeskedjék. Elődbe visszük most azokat, elsősorban is keresztény testvéreinket, akik bármilyen szélsőséges, fundamentalista vallásosság miatt veszélybe kerültek, akiknek életéért is aggódnunk kell. Te légy velük békítő kegyelmeddel. És kérünk, hogy békítsd meg azokat is, aki a te földedből, a szent földből most a háborúság, kegyetlenség és rombolás földjét alakították ki. Urunk, mindezekért téged kérünk, a te fiadért, az Úr Jézus Krisztusért. Amen. Úrtól tanult imádsággal imádkozzunk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Foglaljuk el helyünket, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Hát még mindig a nyári időszámítás van érvényben. Még nem teljesen pörögtek fel az események, de az biztos, hogy ma délután ugye nagy ifi lesz 6 órakor. Kedden 9 óra 30 perckor baba-mama kör, és 18 órakor biblióóra. Szerdán 10 órakor nyugdíjas biblióóra elmarad. Bocsánat, elmarad a nyugdíjas biblióóra. És péntekén viszont megtartásra kerül. Nem marad el? Tehát akkor a nyugdíjas biblióóra megtartásra kerül. Jó. És a házi körök általában azok is megtartásra kerülnek. Jó. Viszont pénteken kis ifi lesz 6 órakor, és hát persze jövő vasárnap 10 órakor mindenkit várunk a nagy Isten tiszteletre. A mai Isten tiszteleten megkereszteltük, az a probléma, hogy egy másik hirdetési lapot olvasok, amit még azt hiszem a múlt hétről valaki itt hagyott. Ez elég érdekes lett volna, hogy felolvasom a múlt héten megkeresztelteknek a nevét. Ezt most megpróbálom elkerülni. A mai Isten tisztelettel nagy örömünkre megkeresztelhettük Ben Botondot és Ben Rékát, Ben László és Tóth Zsuzsanna gyermekeit. Isten kegyelme és áldása őrizze meg a családokat a gyülekezet közösségében. A mai Isten tiszteleten Kirner Attila presbiter testvérünk olvasta a lapot. Az így már sokkal jobb, hogy az ember az aktuális hirdetéseket olvassa. Köszönöm.
Köszönjük szépen. Hát hiába nem kell osz demencia, hogy összekeveredjenek a papírok. És köszönjük Topolánszki Ákos lelkész testvérünk szolgálatát. Ugye a többség azért tudja, hogy ő gyülekezeti tagunk, de talán azt nem mindenki tudja, hogy ő bekebelezett lelkész is. A következő, ránk következő héten, tehát augusztus 26-a és 28-a között vendégeljük meg iskolánk új elsős osztályát. Köszönjük azoknak a szolgálatot, akik már jelentkeztek, és Fraskóné 6-os Katalinnak a szervezést. Ez azt is jelenti, hogy a keddi biblióóra az összevonódik a bográcsolással, ott a testvérek kapcsolatba léphetnek a szülőkkel. A augusztus 31-én az iskola torna termében lesz az iskola évnyitó istentisztelete, ezzel párhuzamosan a templomba is megtartjuk az alkalmat. Köszönjük azoknak a segítségét, odaszállását, akik megjelentek tegnap az óvodába, de kiderült, ugye, hogy sokat nem tudtak segíteni, mert most ilyen percről-percre változik az állapot, a építkezés készültségi állapota. Reméljük, hogy mire beindul az oktatás, addigra ez jobb lesz. Tehát akinek van kapacitása segíteni, az a legegyszerűbb, hogyha fölhívja az előző nap, mikor éppen segíteni tudna, akár az óvodát, akár az iskolát is megkérdezi, hogy van-e szükség rá, vagy mit tudna tenni. Az biztos, hogy kedden 5 órakor szeretettel látjuk az első A osztályt, szerdán a B osztályt, csütörtökön a D osztályt, a C osztályt, és pénteken a D osztályt. Tehát kérem szépen, akiknek van elsős szülő ismerőse, akkor ezt közöljék velük, ha esetleg eltévesztették volna. Szeptember 6-án és 7-én lesz a Budafoki Pezsgősbor Fesztivál keretében rendezett szőlőskert gyereksátor. Ide is várjuk a segítők jelentkezését. Tehát aki a felépítés, a sátor meg az infrastruktúra felépítésébe tud közreműködni, kérem, hogy Szalontai Károly testvérünknek jelentkezzen, aki nem ezért ment ki a templom elé, hanem azért, hogy akinek még stikóra van szüksége, még lesz egy-két meleg nap, az itt beszerezhesse. Egyébként ez a szőlőskerthez is kapcsolódik, mert aki látja, hogy református trikóba mozog valaki, akkor azt tudja, hogy ez valószínű valami gyülekezethez közel álló személy. Tehát nála lehet erre jelentkezni. A kreatív programra a Kirner Erikánál, és minden egyébre a büféhez Fraskóné 6-os Katalinnál, aki a büféhez tudna segíteni, és minden egyéb ügyben pedig lehet jönni hozzám. És természetesen a gyülekezeti tagok, és különösen az újak számára mindenkinek a figyelmébe ajánljuk az iratterjesztést, ahol szerintem országosan kiemelkedő minőségben lehet információhoz jutni. És hát akkor mindenkinek még ehhez a jövő héthez sok erőt kívánok, aki takarít, annak a takarításhoz, aki nyarol a nyaraláshoz. Köszönöm szépen. Legfontosabbat majdnem elfelejtettem. Tehát Ákos testvérünk imádkozott lelkészünkért, Nagy Péterért. Szeretném mindenkivel közölni, hogy aki még nem hallotta volna, hogy egy intenzív orvosi kezelés alatt áll, aminek körülbelül az egyharmada zajlott le eddig. Ez azzal jár, hogy viszonylag nehezen tud szóba kommunikálni, tehát ezért azt kérjük, hogy ha lehet, akkor bármilyen üggyel kapcsolatban a beosztott lelkészünket, Varga Vandát, vagy az iskola lelkészt, vagy a presbitereket, vagy engem keressenek meg a testvérek, és megpróbáljuk ezeket megoldani. Hogyha feltétlenül szükség van arra, hogy vele kapcsolatba lépjenek, akkor lehetőleg egy e-mailt küldjenek a hivatalos címre a testvérek, és hát valóban imádsággal tudjuk a legjobban támogatni az ő gyógyulását. Köszönöm szépen!
Isten tiszteletünk végén énekeljük a 254. dicséretünk mind az öt versszakát. Mindenkoron áldom az én Uramat. Tehát 254, 1-től 5. Ha valaki nekem szolgál, engem kövessen, és ahol én vagyok, ott lesz az én szolgám is. És ha valaki nekem szolgál, azt megbecsüli az Atya. Amen. Áldás, békesség, szép vasárnapot!